Ez az Életre szóló könyvek, Olá Andrea vagyok, köszöntöm az olvasni szerető hallgatókat. Mai vendégem Soma Mama Gésa, Spitzer Gyöngyi, akivel korábban a saját könyveiről sokat beszélgettem, azokról, amelyeket ő írt, de most arról kérdezem, milyen olvasmányélményei hagytak mély nyomot benne, melyek élete meghatározó könyvei. Egyébként ebben a beszélgetésben szóba kerül majd a február 24-i 808 nő teremtő ereje című eseménye is Somának, de természetesen az olvasáshoz fűződő kapcsolatával kell indulnunk, erről kérdezem őt először.
A meghatározó ebben a páratlan irodalmi műveltségű anyukám, aki valójában színésznő, vagyis inkább előadó művész szeretett volna lenni, de nem volt hozzá elég bátorsága és ambíciója. Nekem ebben ő nagyon nagy tanítom, hogy milyen, amikor valaki tehetséget kap, és ambíciót nem kap hozzá. És a lényeg az, hogy tulajdonképpen ezt én tudattalanul nagyon hamar felismertem, és én 5 évesen eldöntöttem, hogy színésznő leszek. De utólag már sok-sok önismeret után láttam meg, hogy nem én akartam színésznő lenni, hanem az akkor már a idegösszeroppanásból, a pszichiátriáról 1 hónap után kijött, csontsoványjal fogyott anyámmal éreztem annyira együtt, hogyha anyának nem sikerült, én mint a meghosszabbított vágya, majd én helyette megcsinálom. És akkor én eldöntöttem, hogy ahogy megtanulok olvasni, elkezdek készülni, mert hogy egy színésznek jó memóriája kell, hogy legyen. Ez is most, hogy már 58 leszek, és érzem, hogy már nem olyan jó a memóriám nekem, ez nagyon fura és szokatlan, mert ez egy döntés volt. És akkor még azt is tudom, hogy a anyámék nagy dupla ágyán hol ültem, amikor végre minden betűt tudtam első osztály, körülbelül 2. fél évének az elején, és a Vörös Sándor teljes bóbitáját együltömben elolvastam, az nagy dolog egy 6 éves gyerektől, az összes verset, úgyhogy engem az fárasztott, hogy elolvastam, de így gyűrtem magam, én így kicsit így megfeszítve, hogy de Gyöngyi, az egy színésznek jó memóriája kell, hogy legyen, ez a szöveg, ez semmi, gondoltam magamban, így aztán valójában a bóbitával kezdődött az egész, mind a mai napig legalább a felét el tudom fejből mondani, gyerekeimnek is sokat meséltem, megmondtam, megszavaltam, és aztán anyám kezdett ezt szépen bevezetni, és ő csurgatta a kincseket, hát legfőképpen verseket, balladákat, de regényeket is. És akkor még ugye 66-ban születtem Hajdón Ánáson, tehát olyan nagyon sok kikapcsolódás, mint az olvasás nem volt.
Helyi könyvtár,
uh-huh. Igen. Meg az anyám elég komoly könyvtára.
Hogyha a listádat nézem, próbáltam időben elrakni, hogy mely könyvet mikor olvashattad. Vannak itt korszakos könyvek, ugye egyrészt a Merl, a Mesterségem a halál.
Időben is az a legtávolabb, uh-huh. Tehát azt olvastam a legkorábban. És pont amikor vezettem ide, gondolkodtam, hogy hát azért Gyöngyik ennek már mostan 30 éve, hogy olvastad, és mind a mai napig tisztán emlékszem rengeteg részletére, a lényegére, meg azt, hogy mit mart belém. Tehát a Robert Merl Mesterségem a halál már belém rakta azt, tehát az irodalom képes megtanítani, amit később a pszichológiai tanulmányaim vagy a több mint 100 családállítás során megtapasztaltam.
Pontosan tudtad, hogy ez miről szól, mert hogy nagyon nagy hatású a könyv, akkor is, hogyha mondjuk nincs háttérismeret.
Nálunk az apukámnak a zsidó vonala teljes titok volt. Annyira volt titok, hogy anyám egyszer így dühében veszekedtünk, és így azt mondta, hogy különben is nem is így hívnak, nem is ez az igazi nevetek. És akkor mondom, jó, de akkor mi az igazi nevünk? Hát ő azt nem tudja. Kérdem apámtól, erről mi nem beszélünk. Uh-huh. Kérdem nagyanyámat, nagymama, nem, erről Gyöngyik, erről nem beszélünk. És akkor képzelte, 18 éves volt, amikor a falhoz nyomtam a nagyanyámat, és azt mondtam, mondd meg, hogy mi az eredeti családi nevünk. És akkor nyögtek, ő is Spitzer. Uh-huh. Hát mondom, ezen kellett ennyit szarozni, könyörgöm. Hát a nagypapa szüleit, tehát nagyapám munkatáborba került, az ő szüleit hát elvitték Auschwitzba, dédnagymamám még a vonaton kiugrott, ő volt a bátor, a dédnagypapa ő ott halt meg. Tehát biztos van egy ilyen érintettség is, ráadásul ezzel a titokkal, amit már így utólag, és megint említem a családállítást, oly sok családállítás után láttam, hogy ez generációk láncolatában mit hozott nekünk, a testvéreimnek. Tehát biztos ez is benne volt ebben a mélységben, ahogyan olvastam, vagy ahogy hatott rám, és ahogy mind a mai napig emlékszem erre.
A pszichológia az már ekkor érdekelt, mert ugye ennek a pszichológiai vonala is nagyon érdekes.
Azon Nem túlzok, ha azt mondom, hogy évtizedeket gondolkodtam, hogy hogy tudta Merle azt a zsenialitást elérni, hogy ezzel a háborús bűnössel, akinek a nevéhez a legtöbb zsidó kiírtása kötődik, én annyira azonosuljak, hogy azon kapjam magam, hogy drukkolok, hogy sikerüljön neki.
Amit eltervezett.
És utána kellett megrázni a fejem, Gyöngyi, hol vagy? Minek drukkolsz? Kinek drukkolsz te? Mert annyira együtt éreztem azzal a gyerekkel, aki a gyerekkel, mert végül is egy felnőtt korában is egy sérült gyerekember maradt, aki ugye semmilyen gyöngétséget, szeretetet nem kapott, kivéve a Dajkától, akit amikor észrevette az apja, hogy a Dajka milyen gyöngét vele, azonnal ki is rugott, és hogy a művészettel, még egyszer mondom, el tudta érni ez a zseni azt, amit tényleg annyi belső munka vagy pszichológia révén, hogy végül is mindenki azt teszi, amire képes, és hogy mindenkiben ott van ez a belső gyermek, aki ha nem lett jól lakatva szeretettel, akkor eltorzul. És a végén, amikor ugye emlékszel az utolsó jelenetek, amikor a börtönben van, és számolja a kockákat a padlón, tehát ilyen csempével van kirakva, hogy nehogy a vonalra lépjen, hogy akkor is még mindig ez a megfelelni akaró, a saját skatujájé és saját nyomorúságos kis börtönébe bezárt, megnyomorított lélek.
Hogyha azt mondtad, hogy ez 30 éve volt, akkor a Castaneda, amit láttam a listádban. Arra emlékszem, hogy a 90-es években ez egy kultkönyv volt.
Igen.
Hogy került a kezedbe?
Igen. A Robert Merle könyvet azt a 80-as évek második felében, a Castanedát a 90-es évek első felében kezdtem, tehát nagyon-nagyon éberen nyúltál a sorrendbe valóban. Ez volt a második menet.
Ez a belülről izzó tűz.
Ez a belülről izzó tűzet most emeltem ki, de valójában igazából a Don Juan tanításaival indult nekem is.
Én is ezt olvastam.
És a Don Juan tanításai nekem olyan kicsit nyögvenyelős volt. Szerintem nem igazán jó a fordítás. De a másik világ kapuja volt az, amire azt mondtam, hogy wow, hogy lehet ebbe a dimenzióba elmenni. És olyan hatással volt rám, hogy képzeld el, hogy 2017-ben a Castaneda könyvek is benne vannak ebben. Lett egy elhívásom, ez a harmadik utam volt Mexikóba, és akkor már úgy döntöttem, hogy vagyok olyan bátor, hogy elmegyek San José del Pacificóba, amiről Castaneda is írja, hogy még az ősi tolték indiánok, tehát az aztékok előtti ősi, még a spanyolok előtti ősi indiánok is úgy tartották, hogy ott lakik a gomba szelleme.
Igen, mert ő halucinogén gombákról ír.
Na jó, egy kicsit vezessük be a hallgatókat, hogy mik is a Castaneda könyvek. Carlos Castaneda egyébként egy spanyol származású, de Amerikában élő antropológus, aki kitalálta a 60-as években, hogy majd ő megkeresse az utolsó generációs mexikói sámánok egyikét, és csinál vele egy interjút, hogy a sámánok milyen medicinákkal utaztatták magukat. Hát ahogy ezt Móriczka elképzeli, hogy majd a sámán interjút ad. Tehát az első könyv, a Don Juan tanításai, az arról szól, hogy egy általán ez az antropológus hogy találta meg Don Juant, vicces, hogy így hívják. Igen. Ezt a Don Juan Mateót, ezt az indiánt, és egyáltalán hogy engedte a közelébe Don Juan. És akkor a második könyv, a másik világ kapujában, az már arról szól, hogy érdekel téged, hogy hogyan utaztattuk magunkat? Akkor ki fogod próbálni, ugye három anyaggal utaztatták magukat, a mágikus gombákkal, a pejottal és a meszkállal. És akkor Castaneda, mint egy ilyen antropológus, mint egy tudós ember, naplószerűen leírja a tapasztalásait. Tehát ez nem egy szép irodalmi mű, nem is igazán jó szerző, nem is tud igazán jól írni, vagy nem fordítják igazán jól, de hát tehát ez egy naplóból készült könyv.
Te emlékszel, hogy milyen hatást tett rád akkor a 90-es években? Mert akkor voltunk a rendszerváltozás után, ezért ilyen jellegű könyveket
azt
nem olvasott.
Azt éreztem, hogy szabadlelkű vatkanca vagyok, és ki akarok nyújtózni és tágulni, és hogy nagyon kicsi és szűk nekem ez az egész világ. Egy másik bolygó, egy másik nyelv, egy másik dimenzió, amihez képest ez egy nagyon-nagyon felületes és látszatvilág. Tényleg egy színház. És annak is ráadásul egy kosztümös, eléggé kis sekélyes verziója. És akkor a másik világ kapujában után jött az Ixtláni utazás, na hát akkor még tovább fokozódott a Castaneda rajongásom. Az Ixtláni utazás már azzal kezdődik, hogy azt mondja Castanedának a sámán, hogy és innentől kezdve nincs több medicina, mert ez csak arra kellett, hogy kinyissa a kapukat benned, hogy tudd, hogy létezik egy másik világ. És hogy ez a világ, amiben itt vagyunk, ez a 3D-nek nevezett valóságnak, idézőjelbe teszem, nevezett létség, ez csak egy leképződése, egy lenyomata, egy lecsapódása azoknak a nagyobb, tágabb dimenzióknak, amik léteznek, és ezeket meg fogjuk találni már mindenféle ilyen tudattágító nélkül. Az utána való könyv már nem adott olyan sokat, a Mesék az erőről, és aztán így mentem tovább, amíg a belülről izzó tűzhöz el nem jutottam, ami már olyan nyelvezet, tehát ez tényleg a nagyon-nagyon nyitott, nagyon haladó spiriknek ajánlom, mert az eddigi Castaneda könyvek, amiket felsoroltam, ez egy nagyon közérthető ahhoz képest, amilyen a belülről izzó tűz, ahol volt olyan, hogy egy oldalt 4-szer, 5-ször kell elolvasni és visszamenni, hogy mi is van meg, hogy van meg, miről van szó, hogy eltolom a gyűjtő pontomat, mert azért észlelem a világot így, mert mindig ugyanazon a gyűjtő pontba hívod be az energiáim, és ezért van ez az észlelésem, hogy tudjuk jól, hogy most itt nem látunk feltétlenül egyikünk sem, nem tudom, entitásokat, vagy szellemeket, vagy energiahálókat, amin kapcsolódnak egymáshoz emberek, vagy mandalákat, vagy más egyebet, hanem úgy sejtjük, hogy körülbelül hasonló látásunk lehet. Szóval ott aztán végképp azt éreztem, hogy ez, amiben vagyunk, ez egy nagyon, nagyon kis sekélyszínház. Szóval roppant tudattágító Castaneda világa, és mind a mai napig nagyon-nagyon-nagyon vonzó, és hogy az a beavatás, amit a belülről izzó tűzben a Don Juan tanítványai végigcsináltak, az elképesztő, az nem más, mint hogy elmennek egy hatalmas sziklához, és mindenkinek le kell ugrania, ez egy iszonyú mély meredély alattad egy árok, és hogyha te zuhanás közben át tudod helyezni ezt a bizonyos gyűjtőpontot, tehát a világból érkező energiákat, meg információkat egy pontba begyűjtöd, ezt át tudod rakni, akkor nem halsz szörnyet, ha nem tudod átrakni, akkor szörnyet halsz, de nyilván előtte ők éveken át gyakorolják, hogy tudnak átlépni egy másik valóságba. Úgyhogy erre nem azt mondom, hogy minden héten, de hogy minden hónapban többször gondolok, az biztos, hogy bírnám azt a csodát józan tudattal, hogy mondjuk megjelennek előtted lények, entitások, meg elkezdesz látni dolgokat. Például azt, hogy közöttünk milyen energiaszálak, hogy kapcsolódnak. Tehát, hogy ezt mennyire bírnám el, erre edzek mind a mai napig.
Kíváncsi voltam, amikor megkaptam a listádat, kíváncsi voltam, hogy a nőkkel kapcsolatban milyen könyv az, ami
fontos lesz. Nagyon nehéz voltam ötöt, mert igazából pont ezen gondolkodtam, hogy az Elizabeth Davis-t tettem volna be, akinek 4 könyvét olvastam. Jó, hát akkor ez legyen egy plusz. Jó. Mert Elizabeth Davis-nek például a Női Szexualitás című könyvét, mint kispapa bibliát rongyosra forgattam, illetve a női... olyan kamaszok voltak még a gyerekek, ugye most 30-32 évesek, tehát elég régen kezdtem, igen. Aztán a női életkor, a női lét 13 archetipusa. Ilyen kurzust is csináltam például, ahol végig vettük 9 hónap alatt, tehát az nem egy ilyen hétvégi kurzus, hanem ez egy 9 hónapos zárt csoportom volt 16 nővel, ahol végig vettük a női életkör különféle stációit, és kifejezetten az Elizabeth Davis neked ez zseniális könyve nyomán. A harmadik könyv, hát azt minden kismamának kötelezővé tenném, az Orgazmikus szülés. Ez is egy olyan tudattágító könyv azoknak, akik rettegnek a szüléstől, amit még egyszer mondom, minden szülés előtt álló nőnek ajánlok. És hát a Változó korról írt még, ez már a mi asztalunk, drágám. Elizabeth Davis szintén egy fantasztikus könyvet, hogy mennyi ajándéka van ennek az egyébként hát sok nehézséggel teli időszaknak is.
De nem ismertem ezt, úgyhogy majd most ezután fogom elolvasni, de azt hiszem, hogy a Ferrante könyvek itt vannak a listában, és igen, azokkal nagyon sokat dolgoztam, és mindegyiket olvastam. Női barátságról és az egymásra utaltságról szól, de más kultúra, egy kicsit más női sorsok, mint ami nekünk ismerő, szóval hogy mi fogott meg téged a brilliáns barátnőm Istenben és a többi részében ennek a sorozatnak?
Hát igen, a Elena Ferrant, a nápolyi regények könyvét olyan szenvedéllyel faltam, hogy emlékszem, amikor így sorra vettem egymás után, gondolkodnom kellett, hogy mikor volt utoljára olyan, hogy éjjel 2:30-kor nézem az órát, hogy most jó, ez az utolsó két oldal. Tehát amikor így olvasol valamit. És ebben biztos benne volt az írónőnek a stílusa, könnyedsége, imádom Olaszországot. Mind a mai napig gondolkodom rajta, hogy két laki élet, tehát hogy én nagyon szívesen mennék Olaszországba, de mivel hát remélem jövőre, de legkésőbb utána, de szerintem már jövőre nagymama leszek, ez az egyetlen egy ok, amiért nem oldjuk meg azt, hogy egy kis valami kis kuckót vegyünk ott magunknak, mint ahogyan megcsinálták ezt többen, igen, ismerősök, igen, is, meg barátnőim is. Szóval igen, nagyon szeretem Olaszországot, és Elena Ferrantéban az a végtelen, önreflektív bátorság, amiben saját magát is, a gondolatait, a változását is analizálja, annyira női gondolkodás, annyira női gondolkodás, hogy amikor az első könyvet letettem, odaadtam a férjemnek, mondom, ezt el kell, hogy olvasd. És láttam, hogy 2-3-szor neki durálta magát, és aztán közölte, hogy nekem ez unalmas. Mondom, ez unalmas!
Hát igen, mert mi ismerjük ezt belülről.
Furcsa. Neki ez ilyen locsogó volt. Uh-huh. Én meg azt éreztem, hogy igen, ugyanilyen folyamatokon megyek belül keresztül, ugyanezeket végigpörgetem az agyamban, ugyanígy szétszincálom, elemzem.
Ugye kislánykoruktól kísérünk, igen, két lányt. Az egyik ez az energikus, ez a bevállalós, a nagyon vagány, és a egyébként nagyon nem
akinek
könnyű
aztán,
életű.
Akinek aztán egy jó kis önsorsontó, igen, nehéz, igen, élete lesz.
Igen, és a másik a kötelességtudó.
Kötelességtudó, a szorgos, a szerény, a kis szürkeveréb a háttérben, aki meg befutott író lesz.
Író lesz, igen, és végülis az ő barátságuk, meg rivalizálásuk, és minden, ami egy női kapcsolatba belefér, az benne van. Ez
és szép. Ráadásul én azt éreztem többször, amikor ezt a két lányt így mind a kettővel azonosultam, hogy tehát ők mind bennem vannak.
Igen.
Nyilván eleve mindenki bennünk van, úgy értem, hogy archetipusok vannak bennünk, de én, aki ilyen nagyon tipik ikrek vagyok, tehát én archetipikus ikrek vagyok, tehát én azt éreztem, igen, igen, én ott van ez a vagány, belemenős, nyers, dögös maca is, de ott van ez a kis, akár még introvertáltságig is elmenő, érzékeny, finom, szorgos kislány is.
Uh-huh. És hát azért ezek a regények szólnak a férfi társadalomról is, mármint hogy arról, hogy hogyan határozzák meg ezeknek a nőknek az életét, határozták meg az 50-es évek Nápolyában,
hát
is, és aztán később is ez nem változott. Egyébként jó, hogy mondod, hogy annyira nő, ahogyan ír az Elena Ferrante, mert én vezetem egy könyvbemutatót, ahol ezekről a regényekről volt szó, és az volt az egyik fontos kérdés, hogy vajon nő-e vagy férfi az író, mert ugye nem tudjuk, hogy kicsoda.
Egyértelmű, hogy
és,
nő.
És nem. Nekem ez sose jutna eszembe, hogy ezt egy képes egy férfi leírni. És hogy jön a képbe Elizabeth Gilbert? Mert ugye az ízekimák szerelmek, az sok mindenkinek ilyen etalon, de sok mindenkinek a film miatt.
Nekem a film csalódás volt a könyvhöz képest,
aha.
De az ízekimák szerelmekhez képest a lélek botanikája, wow, egy akkora írói bravúr és szintlépés és gazdagság és szépség és sodrás és mélység. Na, ez volt még ilyen könyv, ami a letehetetlen kategória.
Most egy kis zene, azután folytatjuk a női történetekről szóló könyvekkel a beszélgetést Soma Mamagésával.